Mennyire szükséges a kreativitás az egészséges portfólió szállításához?
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Ezt a kérdést és még egy pár olyan témát kezelek, vitatok magammal itt meg a hegyekből, amit feltett egy befektető nekem, mint kérdést. Ha megnézem a nagy, ez egy olyan érdekes sztori, hogy nagy befektetőket, a legtöbben, akik eredményes befektetők hosszú időn keresztül, és képesek konzekvensen a portfóliókat kezelni, azok nem nézik magukat nagyoknak. Ez az érdekes. Mert a legtöbben azt mondják, hogy ahhoz, hogy éveken keresztül sikeres legyen egy összeállított portfólió, ahhoz sok mindenre van szükség, de egyre biztos nem a kreativitásra, a spontán döntésekre. Ami a legfontosabb, hogy mindegy, hogy mi történik, inkább egyedül, visszavonulva, higgadtan az alapstratégiát újra és újra átvilágítani, átgondolni, hogy megfelelnek-e azok a szempontok, amelyekből az össze lett állítva, és elég unalmasan ebből a szempontból cselekedni. Tehát az a kép, ami évtizedeken keresztül kialakult, lehet, hogy még így a régi Wall Street filmekből, Gordon Gekko idejéből, ahol stresszesen, állandóan ide-oda kiabálva vétel, eladási folyamatok zajlanak, az nem az egészséges, higgadt portfóliókezelés. Ez érdekes. Nem is volt olyan hosszú ez a hétvége, karácsony, de annyira lelassult, legalábbis így az én érzésemből nézve itt fenn a hegyekbe, hogy az érzésem, hogy több mint egy hete már nem vettem fel podcastot. Még itt vagyok egy jó darabig, de innen fogom napi szinten tovább is a gondolatokat összefoglalni, innen is dolgozom, foglalkozom folyamatosan portfóliókkal, kommunikálok ügyfelekkel, hogy az év végén értékeljük az éves eredményt, és összefoglalva azt kell mondani, hogy 2021 egy fantasztikus eredményt produkáló év volt, amit fontos is helyre tenni, hogy ez nem egy átlag év, és a következő években, lehet, hogy évtizedekben akár érdemes felkészülni arra, hogy jóval kevesebb összhozam lesz nagyon-nagyon-nagyon sok ibarágba. És a következő években is csak azért a portfóliókat összeállítani, hogy hozamokat maximalizáljon valaki, az egy drága megközelítése lehet a tőkepiacnak. Már az elmúlt napokban így karácsony előtt láttuk, hogy az infláció témát a tőkepiac nem nagyon akarja hallani. Minden, ami megjelent, és azt mutatta, hogy az infláció még novemberben, decemberben növekedett, azok a számok, azok már nem is mozdították nagyon a piacot, mert hát megvan a jel a központi bankok oldaláról, hogy a jövő év legkésőbb áprilisától megváltozik teljesen a pénzügyi politika, és ezt már a piacok annyira elfogadták, hogy ez így van, hogy nagy lépéseket, nagy változásokat most nem is kívántak. A szezonális oldalról nézve a karácsonyi rally, nem is a Mikulás rally, ez érdekes, hogy így Santa Claus rally van benne, És itt Európában, sok országban ezt Mikulás rallinak fordítják le, ha bár ez karácsonyi rali. 2011 óta 8-szor láttunk ilyen karácsonyi rallit, ez általában így január első hetének a közepéig, végéig tartott ez a lendület. 1950 óta összességében 57-szer láttunk ilyen karácsonyi rallit. Ennek az oka, hogy pont ebben az időben mozdulnak a piacok felfele, elég egyszerű, kevés, alacsony a forgalom, a legtöbben nincsenek a tőzsdén, valahol szabadságonak, pici hírek tudják nagyon mozgatni a piacokat, és egy hír, ami pillanatnyilag optimistán, pozitívan mozdít előre, az az, hogy egyre több olyan jel, hír jön ki, főleg Dél-Afrikából, de más országból is, ahol a fertőzések már eléggé relevánsan jelen vannak az Omikronról, hogy igaz, hogy tovább is nagyon erősen, agresszívan fertőz ez a vírus verzió, de nem annyira súlyos a további folyamat a betegségnek, és ez az agresszív verzió meg tudja gyorsítani azt a folyamatot, ami szükséges, hogy átfertőződjön a nagy tömeg olyan formába és olyan dimenzióba, hogy ne legyen tovább a pandémia szintű ez a járvány, hanem alakuljon ki az endémia. Ez már ugye november végén, amikor megjelent, akkor Kolánovics nagy kvant elemző jelezte, és egyelőre úgy tűnik, hogy neki igaza van, és a kvant technológia és a nagy adatbázisokból ezeket az információkat tudta összeszedni. 2022-ben tehát sok minden változni fog, a pénzügyi politikáig a Fed, az Európai Központi Bank és több más központi bankok is megváltoztassák, kevesebb lesz a likviditás, kevesebb lesz az állam udaláról a likviditás, ami a piacoknak van adva, és itt a nyomás a piacokon van, hogy megtartsák azt a lendületet és azzal a gazdasági helyreállással, ami ugye a Covid után várható, hogy ezzel tudják tovább minni a piacokat. Egy téma még kimaradt, amit az elmúlt napokban, itt karácsony előtt elkezdtem megbeszélni, ugye az a három nagy trend, ami vár ránk, és már nem az a kérdés, hogy egyáltalán jönnek-e, hanem csak az a kérdés, hogy milyen gyorsasággal, milyen dimenzióba fognak jönni. Itt lapozok a háttérbe. Az első, amit múlt héten megbeszéltünk, az a felkészülés arra, hogy a készpénz mikor fog megszűnni, mikor fog annyira kiszivárogni az életünkből, hogy egy következő lépés irányába menjünk. Az érdekes az, hogy évtizedekkel ezelőtt, még a 90-es évek végén az Európai Unión udaláról egy olyan véleményfelmérés jött a nyilvánosságra, amelyik azt nézte meg, hogy az európai emberek mennyire fogadnák el a digitális fizetőeszközt, és hol lenne a legnagyobb ellenállás a készpénz használata, tehát a készpénz megszüntetés lépésében. És itt ebből a piackutatásból, véleménykutatásból kijött, hogy Ausztria és Németországban lenne a legnagyobb ellenállás. A többi periféria országok elég hamar elfogadnák ezt a váltást, és hogyha most megnézzük az elmúlt években, akkor a digitális fizető eszközöknek a használása valójában így Észak-Európa irányából szivárog egyre erősebben be minden európai részbe, és még Ausztriába és Németországba is nagyon-nagyon erősen megemelkedett, főleg az elmúlt két évben a digitális fizetőeszköznek a használása, és hogy ezt az emberek egyre inkább itt is elfogadják. Azután a nagy kriptó lufi témájáról is beszélgettünk, és ma a mesterséges intelligenciának a megjelenése, és ez ugye elég komplexen összeköthető a Metaverse világgal is, amiről egy pár podcasttal ezelőtt beszélgettünk. A mesterséges intelligencia is egy olyan dimenzióba és gyorsasággal jön, amire azért is érdemes felkészülni, nem csak mentálisan, hanem akár a portfóliót is megnézve, hogy ez hol, milyen témákba helyezkedik el, hogy egyszerűen ne lepődjünk meg, hogyha ez erősebben jelen lesz az életünkbe. Van egy pár kifejezés, egy pár név, amit a mesterséges intelligenciával kapcsolatosan érdemes megismerni, mondjuk így. Az első az Alpha Zero. De mielőtt az Alpha Zero-hoz kerülünk, azelőtt még van egy másik név, amelyik érdekes, az úgynevezett Deep Blue. A Deep Blue az egy olyan mesterséges intelligencia program volt. A Blue ugye az jelzi, hogy az IBM oldaláról leprogramozva, amelyik Gasparovot a sakkba megverte egy pár évvel ezelőtt. Azután tovább fejlődött a Deep Blue, és a következő lépés, a következő nagyobb mesterséges intelligencia program az a Stockfish volt. Stockfish sokkal erősebb, gyorsabb, komplexebben gondolkozó mesterséges intelligencia, és az érdekes az volt, hogy Deep Blue már nem tudta megverni Stockfish-t, annyira sikeres volt, tehát maximum remi, tehát döntetlenek lettek a sakk játszmák. Most egy páran azt mondják erre, hogy oké, hogyha a mesterséges intelligencia erre jó, hogy a sakkot megtanulja és olyan jól tudjon sakkozni, hogy ezzel megveri először a világbajnokot, aztán majd megverik egymást a sakkprogramok, ez még nem nagy sztori. Na ja, ezekből fejlődött ki a következő lépés, ami a Google-nek az ideje, az ötlete, és itt a Google a DeepMind ötletre építve indította el az Alpha Zero programot. Mi a különleges ebbe az Alpha Zero-ba, hogy ez a program, ez a mesterséges intelligencia, ez nem lett megtanítva. Tehát ez a döntő, hogy nem lett megtanítva például a sakkozásban, hogy hány különböző sakklépés van, és hogy ezeket, ha beprogramoztam, akkor ezeket a komputer mind le tudja bonyolítani. Nem. Alpha Zero saját maga tanulta meg azt, hogy működik a sakk, és ami sokkal komplexebb, a Go játék, a következő, amelyikben aztán évekkel később megverte a Go világbajnokot olyan lépéseken keresztül, ami eddig elképzelhetetlen volt, és szakemberek is nézték, hogy játszik Alpha Zero, és kvázi azt mondták, hogy gyönyörű lépéseket kreált Alpha Zero saját maga. Tehát hozzá kell mondani, nem tanította senki meg, nem etette senki az Alpha Zero-t lépésekkel. Összességében 4 óra volt szükséges Alpha Zero-nak saját maga ellen játszodva, hogy arra a szintre képezze magát és fejlessze magát, ahol Stockfish volt. 9 óra volt szükséges összességében, hogy Stockfish ellen soha többet ne vesszen el egy játékot. Ez volt 2018-ban. És azóta nagyon-nagyon sok minden történt. Tehát, hogyha csak megnézzük a számokat, akkor tanulás közben Alpha Zero Stockfish ellen 4-szer vesztett, 156-szor nyert, és a többi játék, amit lejátszottak, azok mind döntetlenek voltak. Tehát ez a dimenzió az, ami teljesen új, és egy pár évvel ezelőtt ezt már átléptük, hogy a mesterséges intelligencia olyan szintre került, hogy nincs ránk utalva, hanem ahogy hozzáfér az információkhoz, úgy saját maga tanul, saját magát tanítja. Ezt összecsatolva a felhővel, összecsatolva a metaverse világgal, összecsatolva a rengeteg adatbázissal, jogosan felmerül az a kérdés, hogy még tudjuk-e a mesterséget és intelligenciát ellenőrizni, kezelni, korlátokba tartani. Ami lényeges, hogy ezzel a technológiával felhasználva meggyorsulnak a folyamatok. Most a COVID időszak alatt is lehetett látni, hogy két nagy lépés történt, ami eddig szinte elképzelhetetlen volt. Az egyik, hogy a kvant computer rendszereket a felhőkön keresztül a nagy technológiai cégek a globális világnak rendelkezésére állították, főleg az egészségügynek a rendelkezésére, azért, hogy összehangolva a világ minden részén az egészségügybe dolgozó, a biotechnológiába dolgozó szakemberek a tudásukat tudják összekötni. És ez persze oda vezetett, hogy rengeteg információ született ugyanarra a témára a világ szerte, ezt egyszerre összehangolva kiértékelni, ez szinte lehetetlen, de a mesterséges intelligencia segítségével ez sikerült. És több olyan orvossal is dolgoztam, beszélgettem az elmúlt hónapokban, akik azt mondták, hogy a mesterséges intelligencia nélkül ma már lehetetlen lenne a heti 5-6 ezer olyan tudományos munkát elolvasni, és ebből a lényeget kivenni, ami aktuálisan a COVID elleni harcról szól, de ebbe segít nagyon a mesterséges intelligencia. Tehát a KI meg tud oldani ma olyan problémákat is, amire a hagyományos tudomány oldaláról akár 50 év lett volna szükség. Ez megoldható fél év, éven belül, mert az a gyorsaság, az a tempó, amivel dolgozik a mesterséges intelligencia, ez nagyon-nagyon sok eseményt felgyorsít. Ez volt az a kritikus pont, amit sokan ugye mondtak, hogy a pandémia elleni harc az túl gyorsan megoldásokat hozott létre, a vakcinákat túl gyorsan bevezették, ez nem lehetne normálisan erre, évtizedek kellenek. Pontosan ezek az évtizedek sok esetben azért kellenek, és kellettek eddig, mert egyszerűen nem voltunk képesek gyorsabb információ cserére, gyorsabb információfeldolgozásra, és ebbe a mesterséges intelligencia nagyon-nagyon meggyorsította a folyamatokat. Ez akár más témakörökbe is bevezethető, csak gondoljunk bele, hogy a mesterséges intelligencia egy nap just in time, tehát azonnali hatással árfolyamokat tud megállapítani. A mai árfolyamokban benne vannak még mindig információ eltolások, tehát hogy valaki kihasználja azt, hogy neki már olyan információ áll rendelkezésére, ami még másoknak nincs meg, és amikor nyilvánosságra kerül ez az információ, akkor mozdulnak az árfolyamok, vagy felfele, vagy lefele. Csak ha belegondolunk, hogy évtizedekkel ezelőtt az még a banki világban normális volt, hogy a különböző tőzsdék közötti időeltolódások miatt különböző árfolyamok voltak ugyanarra a termékre, vagy ugyanarra az iparágba, a japáni tőzsdén, vagy az ázsiai tőzsdén, más árfolyamok voltak az európai tőzsdén, más árfolyamok voltak az amerikai tőzsdén, és voltak olyan kereskedők, akik csak ezzel foglalkoztak, hogy ezt az idő eltolódást és ezeket az információkat kihasználják. Azzal, hogy próbáltak gyorsabban információkhoz hozzáférni, és ezt az információ deltát kihasználni. Na most, hogyha egy mesterséges intelligencia méri fel az információkat, és hoz létre árfolyamokat szinte azonnal, és ezt világszerte mindenütt, akkor kiesik megint egy olyan iparág, egy olyan lehetőség a piacba, amit eddig ki lehetett használni, és azzal meg fog szűnni. Tehát ez a trend, ez a téma is hasonló, mint a másik kettő, ez jön. Nem az a kérdés, hogy egyáltalán jön-e, nem, már csak az, hogy milyen gyorsasággal, és ez is egy olyan téma, mint a többiek is, hogyha valaki ezzel foglalkozik, akkor nem mind analfabéta közelíti meg ezeket a témákat, és nem mind áldozat néz azokra az eseményekre, amik jönni fognak, hanem fel tud készülni. És minden, amire fel vagyunk készülve, minden, amit fel tudunk mentálisan dolgozni, az nem lep meg. És akkor nem vagyunk annyira kihasználhatóak. Ebből a szempontból építettem ezeket a témákat be, és a következő években is újra és újra fogunk ezekről beszélni, amikor lényeges tovább lépések történnek, vagy jönnek kezelebb ezek a témák. Nem etikai oldalról vettem a témákat kézbe, és nem abból a szempontból, hogy ez most egészséges-e vagy nem, etikus-e vagy nem, helyes-e vagy nem. Nem, csak a technológia oldaláról, hogy milyen szemszögből érdemes megvilágítani azt, ami jön. Ezzel ma is. Köszönöm mindenkinek a figyelmét, ha eddig meghallgatta ezt a podcast sorozatot. Kellemes napot, aki pihent, szabadságol, annak remélem, hogy jó minőségű sípályákat, vagy jó wellnessezést, attól függ, hogy hol. Ki élvezi ezt a karácsony és szilveszter közötti időt, és akinek dolgozni kell, hát annak kellemes napot, sikeres tárgyalásokat és viszonthallásra a hónap reggeli Kávézac podcastig.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston!